Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, az első fejezet, harmadik és negyedik versét. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. A legtöbb ünnepnek, amit ünneplünk, a legtöbb jeles eseménynek van egy múltbeli kapcsolópontja. Egy ünnepen emlékezünk egy sok száz vagy egy ezer évvel ezelőtt történt eseményre. Minden ünnepnek van üzenete és tanulsága. A mai nap, ha nevezhetjük ünnepnapnak, azonban más. Bár minden szentek ünnepe van ma, holnap pedig halottak napja, de mégis ezen a napon mindenki máshogy emlékezik. Mert elsősorban ez az a nap az évben, amikor életkorra, kultúrára, felekezetre vagy felekezet nélküliségre való tekintet nélkül mindenki emlékezik. Az emlékezés két arcú dolog. Egyszerre lehet jó, egyszerre lehet áldásos, és egyszerre lehet félelmetes. Jó azért, mert ha az ember emlékezik, akkor olyan, mintha újra mellette lenne és vele lenne az, aki már fizikailag nincs. Az emlékezés áldás akkor, hogyha az embert elárasztják újra azok az érzések, azok a pozitív érzések, amelyek valakihez kötötték, aki már nem lehet mellette. De az emlékezés megterhelő, hogyha az ember úgy érzi, hogy maradtak elvaratlan szálak egy elhunyttal kapcsolatban, hogyha maradtak olyan fájdalmas emlékek, amelyekre jobb lenne nem is emlékezni. Ezért ezen a napon vannak olyan emberek, akik legszívesebben egyedül lennének, és legszívesebben csak az emlékeikkel szeretnének együtt lenni. Mások pedig az évben talán ez az egyetlen nap, amikor nem szeretnének egyedül lenni, és azt szeretnék, és arra vágynak, hogy valaki körülvegye őket, aki segít elterelni a gondolataikat az emlékeikről. Akárhogy is legyen, és akárhogy is érintsen bennünket ez a mai nap, az biztos, hogy vigasztalásra van szükségünk. Pál apostol a korintusi levélben olyan keresztényeknek ír, akiknek nagy szükségük volt bátorításra, vigasztalásra és megerősítésre. Olyan emberekhez, akiket üldöztek és bántalmaztak fizikailag is akár a hitükért. Olyanokért, akik lehet, hogy elvesztették szeretteiket, barátaikat az üldözések során. Túl voltak már az első lelkesedés és az első tűznek az idején, és most úgy tűnt, hogy ennek az új hitnek az árát meg kell fizetni. Az üldözések során igazságtalan vádak alapján nagyon sok keresztjének kellett szenvedéssel szembenéznie. Hátratétel és megvetés, mindez a mindennapjaik része volt. Sok nehézség és nyomorúság, amiközben bizonyára elcsüggettek és megfáradtak. Ezért az apostol Istent a vigasztalás és az irgalom atyaként mutatja be a gyülekezetnek. Az ő nevében vigasztalja őket. Nem próbálja megmagyarázni, hogy mi történik velük. Nem próbálja megmagyarázni nekik, hogy majd el fog múlni mindez. Nem próbálja őket azzal vigasztalni, hogy tartsatok ki, másnak ennél nagyobb fájdalma is volt, vagy esetleg lesz. Hanem egyszerűen csak átadja az üzenetet, az Úr a vigasztalás Istene, és bármiben is vagy, van vigasztalás a számodra. Az tehát, hogy az embert Isten megvigasztalja, tény. Attól függetlenül, hogy érezzük vagy nem, hogy éppen elhisszük-e vagy sem, vagy hogy érezzük-e a szükségét vagy sem, ettől független állandó igazság a Szentírás alapján. Mikor lehet szükségünk a vigasztalásra? Sokat gondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak akkor, hogyha gyászban vagyunk. Hogyha valakit elveszítünk, hogyha egy szerettünk meghal, akkor különösen is szükségünk van arra, hogy Isten megvigasztaljon bennünket. De a vigasztalásra életünknek sokkal több idejében, sokkal több időszakában van szükségünk, mint azt gondolnánk. Nagyon sokszor átélhetjük azt, hogy az életünkből valami hiányzik. Valami nem sikerült, valami elmúlt. Vannak dolgok, amik már soha nem jönnek vissza. Amikor az ember például szembesül azzal, hogy múlnak az évek, és a fiatalság, vagy az erő, vagy bizonyos lehetőségek már soha nem térnek vissza. Vagy felnőnek a gyermekei, és a gyermekkornak az öröme és a gondtalansága, amíg kicsik voltak a gyermekek, már nem tér vissza, mert a gyermekek felnőttek. Lehet, hogy valaki lelki vagy fizikai fájdalmakat él át, ugyanúgy szüksége van arra, hogy vigasztalást nyerjen Istentől. Lehet, hogy valaki egyszerűen magányos, és a magányában van szüksége arra, hogy átélje és megtapasztalja, hogy van vigasztalás. Tulajdonképpen pedig az embernek azért van szüksége vigasztalásra, mert minden gyász esetben és a halállal való szembesüléskor legmélyebben saját mulandóságunkat és saját halálunkat siratjuk. Az ember legnagyobb szomorúsága, hogy el kell múlni, hogy meg kell halni majd egy nap. Ezekben a helyzetekben tehát Isten vigasztalással közelít felénk. Ez tény. De ez csak az egyik oldal, mert lehet akármilyen világos Isten vigasztaló üzenete, ha nem jut el hozzánk, és hogyha vannak bennünk akadályok és falak, ami miatt nem tudjuk megragadni és elhinni ezt a vigasztalást. Ha őszintén szembenézünk mindazzal a veszteséggel és hiánnyal, amiért a vigasztalásra van szükségünk, eljuthatunk addig a kijelentésig, amíg a legtöbb ember eljut. Igazából lehetetlen, hogy teljesen megvigasztalódjam. Emberileg mindez lehetetlen. Hiszen lehetetlen egy igazán mély veszteség után, hogy ugyanaz legyen már, mint ami korábban volt. Sohasem lehetek újra teljes, hiszen veszteséget éltem át. Csak akkor tudnék megvigasztalni, ha valamilyen módon vissza lehetne pörgetni az időt. Lehetetlen, hogy megnyugodjak, hiszen nem kaphatok választ a miértjeimre, amik a veszteség kapcsán felmerülnek bennem. Nincsenek értelmes válaszok, amikor keresem azt, hogy miért történt valami, mi volt az oka, vagy esetleg azt kérdezem Istentől, mit vétettem, Uram, hogy egy ilyen nagy csapást kell elviselnem, akkor erre nincs válasz. Vigasztalni emberileg lehetetlen azért, mert elsősorban érteni szeretnénk, hogy mi történik. A kérdéseink, a miértjeink mind erre irányulnak. És a gyász és a veszteség elsősorban egy olyan élethelyzet, amit nem lehet megérteni. Amire racionálisan, önmagában az észből nem lehet olyan választ adni, amiben az ember végképp megnyugszik. Okokat keresünk, és nagyon ritkán adható és fogalmazható meg egy konkrét ok azért, amiért veszteséget kell szenvednünk. Vigasztalni azért lehetetlen emberileg, mert igazából senki sem ismer bennünket. Igazából senki sem tudja, hogy mire lenne szükségünk. Biztosan éreztétek már, amikor valaki nagyon jó szándékkal szeretett volna, emberi szavakkal és odafigyeléssel vigasztalni. És azt szűrtétek le belőle, hogy nagyon kedves ez az ember, de fogalma sincs, hogy mire lenne szükségem. Nem ismer. Azt a fájdalmat és azt a hiányt, ami bennem van, azt senki sem ismerheti és értheti meg. Ráadásul az ember, hogyha veszteséget él át, sokszor nem is tud igazán megbízni másban. hiszen az sérülékenyé teszi. Nagyon érdekes az, hogy Pál apostol mégis vigasztal. Bizonyára ő is eljutott erre a pontra, Isten megmutatta neki, és egy tapasztalt ember volt, hogy emberileg lehetetlen vigasztalni. Mégis azt mondja, azzal a vigasztalással vigasztalhatunk másokat, és vigasztallak most én is titeket, amivel Isten megvigasztalt minket. Mert az, hogy Isten megvigasztal bennünket, az nem csak egy tény, hanem egy tapasztalat is. Egy igazság és egy tapasztalat egyszerre. Olyan nehéz ez akkor, amikor az ember esetleg pont Istent hibáztatja azért, vagy őt vonja kérdőre, hogy miért történt meg az a veszteség, ami megtörtént. Miért úgy, ahogy megtörtént? Miért akkor? Miért rosszabb módon, mint ahogy esetleg mással? A vigasztaló Isten megengedi azt, hogy ezekkel a kérdésekkel hozzá menjünk. És őszintén megfogalmazzuk felé a kérdéseinket, a fájdalmainkat és mindazt, amit nem értünk. Ugyanakkor nyilván Isten ránk is bízza a vigasztalást. És hogyha mi megvigasztalódunk, feladatunk az, hogy másoknak is továbbadjuk ezt. Isten tehát nem hagy bennünket egyedül a gyászban. Nem hagy egyedül a hiányunkban. De hogyan is történik mindez? És talán ez a legfontosabb, amit ma meg kell értenünk. Mert lehet, hogy idáig sokan eljutottatok már, de nem találjátok a hogyant. Hogyan vigasztalódhatok meg, és hogyan vigasztal meg Isten? János evangéliumában Jézus beszél arról, hogy elküldi a pártfogót, a szent lelket, amikor ő felmegy a mennybe, és a szent lélek lesz az, aki a vigasztalója lesz az embernek. A szent lélek lesz az, aki megvigasztal bennünket Jézus szavaival. Így olvassuk a János evangélium a 14. fejezetében. A pártfogó pedig a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre. Eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüketjen. Úgy vigasztal meg bennünket Isten, hogy a Szentlélek emlékeztet Jézus szavaira bennünket. Úgy vigasztal meg bennünket, hogy emberileg értetetlen módon megértjük, befogadjuk, és elhisszük azt, hogy amit Jézus mondott az atyáról és magáról, az igaz. Hogy amit Jézus egyszer mondott, az nekünk is szól. Hogy ahogy Jézus szavai megvigasztaltak ezreket és milliókat már ezen a világon, igazi Istentől jövő vigasztalással, úgy ezek most bennünket is megvigasztalhatnak. Mi ennek a vigasztalásnak a tartalma? 7 dolgot szeretnék röviden megosztani. 7 lépést. Az első, a vigasztalás tartalma először is az, hogy az ember elismerheti és elfogadhatja azt, hogy szüksége van az Atya szeretetére. Jézus úgy mutatta be az Atya Istent, mint aki nélkül az ember nem tud élni. Az Atyával való kapcsolat nem egy lehetőség, egy opció a sok közül, az év esetleg bizonyos napjain, vagy az életünk nehezebb időszakában. Hanem olyan szükségünk van rá, mint ahogyan egy növénynek a vízre, nélküle elszárad. Egy olyan képet használ erre Jézus, hogy a szőlőtőn kell maradnunk. Ha nem maradunk a szőlőtőn, akkor nem maradunk életben, és nem tudunk gyümölcsöt teremni. Az Isten nélkül élő ember olyan, mint az a szőlővessző, amelyet levágnak a tőkéről, és utána elszárad. Vigasztalásunk első eleme tehát, hogy beismerjük és felismerjük, hogy szükségünk van az Atyára, az Atya szeretetére. És igazából csak nála találhatunk vigaszt. A második, hogy az Atya szereti a világot és benne az embert. Úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus arról tesz bizonyságot, hogy őt küldte el az Atya Isten. Őt küldte el, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az Atya Isten igazságos és kegyelmes, szerető mennyei atyánk, aki ilyen szándékkal van felénk. A harmadik tartalma a vigasztalásnak az az, hogy Jézus megmutatta az utat az atyához. Feltette a szükséget az ember előtt, megmutatta, hogy az atya vár bennünket és szeret minket, és megmutatta az utat, hogy hogyan lehet eljutni az atyához. Azt mondja Jézus, hogy ismeritek az utat, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus áldozatáért, azért, amit ő tett értünk, ő érte, járulhatunk a mennyei atyához. Ő a közbenjáró. Ő a közbenjáró az atyánál, és ő tud bennünket megvigasztalni. Azért, mert átélte az emberlét minden fájdalmát. Jézus tehát az út, ismerhetjük az utat. A negyedik lépés, a negyedik tartalma a vigasztalásnak az, hogy az Atya Isten az irgalom atya, mint ahogy Pál is bemutatta, az irgalom és vigasztalás Istene. Az irgalom atya pedig nem hagyja, hogy az ember vég nélkül szenvedjen. Még akkor is, hogyha nem értjük, még akkor is, hogyha szeretnénk megrövidíteni a szenvedést, az irgalom atya véget vet az ember szenvedésének. Van remény, van esély a megbékélésre. Mert bár ő megsebez, de be is kötöz. Nála van a gyógyír, a megoldás a bajunkra. Az ötödik dolog, ami a vigasztalásnak a tartalma, amit Jézus szavaiból megismerhetünk, az az, hogy igazából nem kell félnünk, és nem kell aggodalmaskodnunk. Amikor az ember vigasztalásra szorul, akkor talán leginkább fél. Jézus több helyen beszél arról, hogy miért ne féljünk, hogy miért érdemes hinni. A hegyi beszédben azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne féljünk, mert Isten gondot visel ránk, még a hajunk szálai is nyilván vannak tartva nála. Ismer bennünket, nem feledkezik el rólunk. Nem változik meg a hűsége, nem lesz egy olyan nap, amikor Isten elfelejt minket. Vagy azt mondja, hogy meggondolta magát, és mégse szeret. Isten kegyelmes és hűséges, nem kell tehát félnünk. A hatodik tartalma a vigasztalásnak az az, hogy Jézus azt mondta, hogy az atyánál helyünk van. Úgy mutatta be a mennyországot, mint egy otthont. Jézus azt mondta, hogy elmegy és helyet készít nekünk. És amikor majd az örök életbe megyünk, akkor tulajdonképpen hazamegyünk. Ő elkészítette a mi mennyei otthonunkat, és azt mondta róla, hogy ott sok lakóhely van. Várakozással és boldog reménységgel tekinthetünk tehát az örök élet felé. Tulajdonképpen hazafelé tartunk. És a hetedik, a vigasztalásnak a tartalma az, hogy ebben a házban, ebben az otthonban, ami felé tartunk, a mennyben, az Atya majd letörül a szemünkről minden könnyet. Teljes és tökéletes vigasztalás lesz a mennyországban. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki teljes és tökéletes vigasztalást vár itt a földön, az feltetően csalódni fog. Teljes, tökéletes vigasztalódás, és olyan, hogy a sebeinkre ne is emlékezzünk, olyan itt nem adatik a földön. De a mennyben igen. Jelenések könyvében így olvasunk erről. Híme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Emberileg lehetetlen, de az Istennél lehetséges. Ez a mai vigasztaló Isten tiszteletnek a fő üzenete. Isten kiárasztja ránk a Szent Lelkét ma is, hogy eszünkbe juttassa Jézus szavait, és az ő biztatását arról, hogy Isten szeret bennünket, hogy kegyelmes atyánk, hogy ismerhetjük hozzá az utat, hogy ő az irgalom atya, akinek a kegyelme megújul, és nem feledkezik el rólunk, és hogy helyünk van a mennyben, és Jézusért haza felé tartunk, ahol tökéletes vigasztalás vár ránk. Van gyógyulás és újrakezdés az Isten kegyelméből. Tulajdonképpen azért nehéz ez sokszor elfogadni, mert talán attól félünk, hogyha el kell engednünk azt a fájdalmat, amit a gyászunk felett érzünk, akkor el fogjuk felejteni azt az embert, akit gyászolunk, vagy azt a dolgot, amit gyászolunk. Az evangélium, az örömhír az az, hogy a megbékélést adó Isten megadja az áldott emlékezést is, úgy, hogy a fájdalmainkat közben elveszi. Azt szokták mondani, hogy az élet rendje az, hogy megszületünk és meghalunk. Talán a leggyakoribb emberi vigasztalás ez, nem? Ez az élet rendje. Azt kell, hogy mondjam az evangélium alapján, hogy nem ez az élet rendje, hanem az, hogy megszületünk a földre, aztán egy nap meghalunk, de újra feltámadunk a Szentírás szerint. Aki Krisztusban van, új életre támad fel, és örökké fog élni. A végső vigasztalódásunknak a forrása ugyanis ez, a feltámadásnak a reménysége és bizonyossága. Hogy az élet több annál, mint amit látunk. Hogy nem a halálunkig tart. Ahogyan Jézus feltámadta halálból, úgy egy nap mindazok fel fognak támadni, és vele örökké fognak élni, akik benne hittek. Ő adja az erőt, a békességet nekünk. Ő adhat ma áldott emlékezést, megújulást, megerősödést a hitben. És hiszem, hogy ő ma is adja nekünk a Szent Lelket, és azt a vigasztalást, amit egyedül ő adhat nekünk a Jézus Krisztusba vetett hitben. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy megmutatod a te szeretetedet, hogy kijelented magadat a Biblián keresztül, hogy az irgalom és vigasztalás Istene vagy, aki ismersz bennünket, és ma is adod nekünk a te Szent Lelkedet, és megvigasztalsz azért, hogy mi is meg tudjunk másokat vigasztalni a te vigasztalásoddal. Urunk, köszönjük, hogy ismersz bennünket, és szeretnénk az érzéseink és saját magunk felől rád irányítani a figyelmünket, és elfogadni és megköszönni azt, hogy szeretsz bennünket, és megnyitjuk a szívünket a te vigasztalásodra. Kérünk, hogy árasz ránk a te Szent Lelkedet, és adj megbékélést, megnyugvást és áldott emlékezést. Köszönjük, Urunk, a reményt, hogy helyet készítesz nekünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ott majd tökéletes vigasztalás lesz. Köszönjük, hogy van feltámadás és örök élet Jézusban. És köszönjük, Urunk, hogy veled, a te segítségeddel lehet rendezni azt, amit esetleg emberekkel nem tudtunk. És hisszük, hogy a te bűnbocsánatod vonatkozik ránk is. És tőled bocsánatot kérhetünk, ha valakitől nem tudtunk az életében bocsánatot kérni. Köszönjük, Istenünk, hogy jöhetünk így hozzád, őrizd meg az életünket, családjainkat, és add, hogy azt az időt, amit nekünk adtál a Földön, jól ki tudjuk használni arra, hogy szeretjük egymást, hogy odafigyelünk egymásra, hogy megbecsüljük egymást. Így maradj velünk, Urunk,
és hallgass meg bennünket Jézus érdeméért, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.